Ami a németfalusi gyülekezetnek az ügyét azt radikálisan megváltoztatta, az a II. Világháború utáni eseménysorozat volt, ugye amikor a kollektív bűnösség jegyében az itt élő németek közül vagy 600 embert elhurcoltak, december 13-án hajtották ki őket az állomásra, és hát akkor úgy volt, hogy 3 napi ilyen jóvátételi munkára viszik őket, és annyi élelmet is pakoljanak, és 15 éves lányuktól, fiúktól, olyan 50-55 éves korú nőkig, férfiakig vegyesen voltak, és bizony a legtöbbjének ez közel 3 évet, vagy talán némely esetben még 3-tól több esztendőt is jelentett a Don környéki szénbányákban. Ez volt a Málenki robot. Én azt gondolom, hogy erről is többet kellene beszélni, mert azok az emberek, akik teljesen ártatlanul ilyen meghurcoltatást szenvedtek el, egész életükbe őrizték, és mind a mai napig nem tudják letenni ennek a terhét. Szintén sokakkal beszélgettem idős emberekkel, és átélői voltak ezeknek a problémáknak, hogy amikor csont bőre soványodva visszaérkeztek, akkor is megmondták nekik, hogy arról ne beszéljenek, ami volt, meg visszakerülhetnek. Így történhetett meg az, hogy sok esetben még a gyerekeknek sem mondták el a valós történéseket, vagy a 90-es évek elején Árva Erzsébet nevezetű tanítónő volt az, aki felmerte vállalni, még akkor is nagyon óvatosan is félve nyilatkoztak az egykori átélők az ottani borzalmakról. Na most ennek következtében, a deportálás következtében, amelynek az is velejárója volt, hogy 136-an ott haltak meg kinn, ennek következtében tulajdonképpen a németfalusi közösség is, mint valamikori szilárd közösség felbomlott. Persze voltak erők, amelyek erre nagyon komolyan oda is figyeltek, illetve akarták ezt a felbomlást. Egyrészt működött ott Kossuth kör, mint a város körei közül az egyik, és annak az épületét lebontották, a anyagot szanaszéjjel hordták. Az iskola, amely olyan perifériális iskola, mint bármely más, akár a Darusi iskola, akár a Szigetkerti iskola, az az iskola megszűnt létezni, és különböző célokra használták. A gyerekek onnan, arról a része sokszor 1 kilométerről jártak be az iskolákba, tehát keményen érzékeltették, így módon is velük azt, hogy hova is tartoznak. És a II. Világháborút követően, illetve a deportálást követően döntött akkor ugye a presbitérium, hogy képtelen fenntartani egy önálló lelkészi állást, így egyesült a két gyülekezet, oly módon, hogy ma egy presbitérium van, természetesen a lakossági arányokat számítva arányában vannak presbiterek mindkét részről, de mind a két templomot használjuk, mind a két helyen természetesen istentiszteletek vannak, és aminek örülök viszont az, hogy ahhoz nagyon ragaszkodnak, hogy ők a németfalusi gyülekezet, és igyekeznek kiharcolni maguknak ők is azt, amiért mindnyájan harcolunk.
Tehát egyfajta identitásuk megmarad.
Természetesen.
Én úgy gondolom, hogy ebben az időben, a Málenki robot után, igen, nagy szükség volt az akkori pasztorációs munkára. Lehet erről tudni valamit? Említette, hogy éppen az egyik ősük volt kiváló pasztorációs munkában.
Hát az még a kezdeti időben
jóval előtte,
volt
persze.
Természetesen, de én azt gondolom, hogy nagyon sokat jelentettek itt a lelkipásztorok, akik nehéz helyzetben, de lelkileg segítették ezeket az embereket. Nagyon jó kis gyülekezeti közösségek voltak, nagyon kedves idős emberekre gondolok én is, amikor itt van mellettünk ez a tabló. Amikor idejöttem, a tabló lévő presbitereknek jelentős részével kezdtük meg a munkát, egy őszinte szívű és tenni akaró, és a gyülekezeti közösségükért sokat vállaló emberekkel találkoztam, nagyon tiszteltem és szerettem őket, egyrészt azért, mert karakánul kiálltak, és etéren, hitbeli téren nem lehetett őket kibillenteni az egyensúlyból, és hát az akkori lehetőségeink szerint azért 90-ben még egészen más lehetőségek voltak, bár akkor kezdtek a kapuk nyílni, amelyet az előbb említett okokból voltak, akik azért nagyon óvatosan mertek csak meglépni.
Némi félelemmel gondolom.
Persze, mert azért benne volt azokban az időkben az, hogy ki tudja, mi lesz. És az előbb még nem említettem Németfaluval kapcsolatban, hogy ugye azt az iskolát, amit végül is mint épületet erre-arra használták, azt az iskolát aztán a 90-es években visszaigényeltük, és hát azon gondolkoztunk akkor, hogy mit lehetne vele kezdeni. Mindenképpen szerettünk volna egy egyházi iskolát. Az az időszak lehetőség volt arra nézve, hogy ilyen lépéseket megtegyenek, ahol ebben gondolkodnak. Azt viszont láttuk, hogy oda iskolát kivinni, egyrészt azért, mert ott kevés a gyermek, az annak úgy nincs értelme, de abban gondolkodtunk, hogy itt a mellettünk lévő, valamikor, mint említettem, itt egyházi iskola volt, ennek a területén lévő új iskolát gondoltuk esetleg egy egyházi iskolaként működtetni. Lépéseket tettünk az akkori városvezetés felé, érdeklődtünk, elmentünk némely képviselővel olyan egyházi iskolába, amely az első pillanattól kezdve kiválóan működött. Így mentünk például a Törökszent Miklósra széjjel nézni, nagyon kedvező, jó benyomást keltett az, amit láttunk, de voltak olyan erők, amelyek aztán megakadályozták azt, hogy itt ilyen legyen. Talán még érdekesség, hogy amikor az elődöm Vacs Zsigmond lelkipásztor, ugye aki a debreceni református nagy templomnak a lelkipásztora, ő elkészítette nekem azt, hogy egy olyan névsort, egy olyan gyűjteményt, amelyben 200 család iratkozott fel arra, hogy ha egyházi iskola lenne, ők azonnal szeretnék a gyerekeket egyházi iskolába járatni. Hát ezen felpusztulva gondoltuk, hogy itt az idő. És hát komoly lépéseket tettünk, mondom, ezügyben, de a 200 szülőből 15 maradt, akik végig kitartottak, a többiek azok úton útfélen mondták, hogy nem velünk van bajuk, hanem nem merik ezt a lépést megtenni. És akkor úgy gondoltuk, hogy nincs ideje annak, hogy mi most iskolával foglalkozzunk. Itt ütközni nem érdemes, és így jutottunk arra az elhatározásra, hogy idősek otthonát indítunk el. Az első tervünk az volt, hogy a németfalusi volt református iskolának a helyén, pontosabban azt átalakítva csinálunk egy idősek otthonát, de kiderült, hogy életveszélyes állapotban van, tehát le kell bontani, tehát ugye komoly áldozatokkal járt ez, meg hát hol volt akkor még úgy lehetőségünk és pénzünk, hogy egy 15-16 milliós beruházással foglalkozzunk. Megpróbáltuk, így egy 2,5 milliós pályázattal indultunk el, és sok-sok reménységgel és imádsággal, hogyha ez a mi Urunk előtt kedves, akkor ebből úgyis lesz valami, ezen úgyis lesz áldás, ha meg nem, akkor tudomásul kell venni, hogy ez így nem működik.
Pénz és tapasztalat hiány, de nagyon az elsők között voltak.
Igen, hát akkor református idősek otthona itt a környéken, sőt a Tiszántúlon is úgy tudom, csak kettő volt, már ilyen idős gondozással foglalkozó, az egyik a debreceni idősek otthon, a Nagyerdei körúton, a másik pedig Nyírbogdányban. És ugye kérdés, hogy semmi tapasztalatunk nem volt, azért jártunk ilyen olyan iskolákba, hogy az alapvető tapasztalatokat megszerezzük. Abban gondolkodtunk, hogy először egy 12 fős idősek otthonát építünk, mert az még belátható volt úgy anyagilag, mint mindenféle értelemben. De maga ez, hogy idősek otthona, ez itt teljesen új dolog volt. Mert ide 10 kilométerre Nagyháton van egy szociális otthon, ahol idős gondozás is folyik, de az olyan jellegűtől úgy berzenkedtek, tehát úgy nem akartak azzal foglalkozni. Itt volt mindenféle megnevezése, hogy mi lesz itt majd, aggokháza, meg minden egyéb. Nem tudták ők sem, hogy mi készül itt el, és ugye mi is még nagyon tapasztalatlanok voltunk, annak ellenére, hogy azért én megfordultam Németországba, Hollandiába, olyan kapcsolatok révén olyan egyházi otthonokba, amelyekkel kapcsolatban azt rögtön láttam, hogy hát mi ehhez nagyon messze vagyunk, és...
De így is lehet, és így is kell csinálni.
Viszont úgy gondoltam, hogy adjuk meg az esélyt az újvárosi elsősorban reformátusoknak, de nem csak az egész település lakóinak, adjuk meg az esélyt arra, hogy ha valaki megöregszik, vagy olyan helyzetbe kerül, ne kelljen elmennie se 10 kilométerre, se 20 kilométerre máshova, mert kiszakadni, ahogy ugye a közmondásban az öregfát átültetni már nem lehet. Adjuk meg az esélyt, és úgy gondoltuk, hogy ez a próbálkozásunk, ez nem lesz hiába való.